meg a bal, meg a jobb, meg a jobb, meg a bal, bal, meg a jobb, jobb, meg a jobb, meg a bal. Lépegettek és számolunk.
Jobb meg a bal, László Csaba lépegett hozzánk ide a Marosvásárhelyi Rádióhoz, de megvárjuk türelemmel, hiszen színházba hívjuk hallgatóinkat a hétfő. Kecser Amóna viszont megérkezett. Jó reggelt, és nem hozott Rami.
Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
Azon gondolkodtunk, hogy tulajdonképpen ugye hát két előadást kell nekünk ajánlani erre a hétre, az Alaszka, illetve a Házablokkok között látható ma az Alaszka, illetve holnap is látható Sebestyén a berendezésében, csütörtökön pedig a Rádó Afrim által rendezett Házablokkok között című előadás van műsoron a Tompa Miklós Társulat műsorkínálatában, és ha közös pontokat keresünk ebben az előadásban, azon túl, hogy a Tompa Miklós Társulat hozza el ezeket a történeteket, azt hiszem, hogy a nosztalgia az egy nagyon iránymutató tud lenni ezekben a történetekben, ahogy az Alaszkában is, ugye?
Nagyon izgalmas történet, tulajdonképpen a női, három női sorsot járunk körbe, ahogy egyik a másiknak átadja, ami jó és ami nem jó, azt is, ahogy tulajdonképpen felnőttünk, és ahogy visszaemlékszünk erre a korra, a 90-es évek előtti korra, hogy és akkor valóban nosztalgikusan az 1300-as Dacia megjelenik, meg a Dallas megjelenik, tehát ilyen nagyon ikonikus.
Plakátok, cigaretták,
tehát bizonyos dolgokban igen, próbáljuk felidézni ezt a kort, tehát ami egyébként bennünk van, tehát nyilván más korosztály vagyunk, én vagyok a legkisebb korosztály, illetve a legkésőbb született, de hogy még bennem is annyira zsigerien benne van ez, ahogy a szüleimtől kaptam, és ezt vittem, vagy hordoztam, vagy megéltem, vagy hallottam. Tehát tulajdonképpen ugyanúgy megéltem, mint ahogy az idősebb kollégáim.
Mi nemrég néztük meg az előadást, szóval hiányosságaink voltak, amelyeket kellett pótolni, mert nagyon nehéz úgy beszélni valamiről, hogy nem láttad. Na, akkor ezen most
még
már túl vagyunk.
Még nehezebb, ha láttad.
És lehet, hogy még nehezebb, hogyha láttad, különben nekem nagyon-nagyon tetszett ez a fajta minimalizmus, amit az előadást hoz, mert hogy teret engedett arra, hogy a fantáziámmal utazzak veletek közösen. Tehát láttam a képeket, láttam a hangokat, nagyon szépen dolgozik ez az előadás a zártságában, de ugyanakkor tényleg minden ott van benne. Tehát, hogy magad elég képzeled ezt az egész világot, amelyet ti megteremtettetek. Nektek milyen volt ez a próba folyamat meg ebben a világban kutakodni, úgyhogy van, akinek több tapasztalata van konkrétan ugye a kommunizmus idejéből, van, akinek ugye nyilván kevesebb átélt tapasztalat.
Hát azt tudom mondani, hogy Eliza Wilke egy nagyon komplex szöveget írt, és azzal nagyon könnyű volt nekünk dolgozni, olyan értelemben, hogy tulajdonképpen mindent megírt, és mindent nagyon pontosan jól vezetett. Tehát egy színésznek mindig nagyon jó, amikor egy olyan szöveget kap, ahol annyira le van írva, hogy ő magát belülről csak oda kell tegye, és tudja vezetni. És azt gondolom, hogy azt éreztük, hogy Eliza Wilke nagyon pontosan leírta ezt a világot, ezeket az embereket, ezeket a karaktereket, ezeket csak egyszerűen meg kellett eleveníteni, és persze hozzá kellett tegyük a mi magunk saját élményeit. Úgyhogy innen nézve csak kibontani kellett a szöveget, és valóban hozzátenned a saját élményeidet, ami van bőven, azt hiszem mindenkinek.
Ez tényleg olyan érdekes, hogy tulajdonképpen két stilizált pad között, ott voltunk veletek az iskolaudvaron, galaxisok között utaztunk, az autópályán, az autóban ültünk veletek, és közben pedig azt gondolom, hogy hálás feladat, ugye a nosztalgiával foglalkozni, egy kicsit visszakanyarodnék ide, de felelősség is, mivel sokan élték ezt a kort, és tényleg annyira érdekes az a tükör, amelyben én se tudtam belenézni, de a szüleim, nagyszüleim által ismerősek ezek a karakterek és ezek a történetek, mert van, aki beül a színházba, és azt mondja, hogy nem ilyen volt. Közben pedig ismerni kell ennek a részleteit, átlátni ezeket.
Valószínű Sebestyén a balrendező is azért törekedett arra minimalizmusra, amit ti is említettetek, hogy nagyon, nagyon intelligens a néző, és nagyon, nagyon lehet bízni abban, hogy a fantáziáját és a kreativitását ugyanúgy ő is elhozza, illetve a nyitottságát is. Tulajdonképpen nekünk csak beindítani kell ezt a szikrát, hogy a helyzet kibontsa önmagát, és ezáltal a néző is beindítsa azt a fonalat, ami nosztalgikusan visszajön az ő életébe, és megjelenik. Tehát, hogy ez egy nagyon jó közös munka, és valóban nekünk színészeknek csak úgy jól elindítani kell ezt a folyamatot, és jön a néző velünk hálásan, azt hiszem.
Azt, hogy több karakter bőrébe bújtok nagyon gyorsan, az segít benneteket, vagy igazi kihívás?
Hát én imádom, mert én két férfit is játszom, két teljesen különböző férfit, az egyik egy David, ezzel nagyon sokat poénkodunk, Hasselhoff mintázatú, a másik meg egy teljesen zártabb, idegesebb figura, és én nagyon élvezem ezeket a férfiakat játszani. Nőként, tehát ez szerintem gyönyörű, szerintem, vagy fordítva is, tehát hogy férfiként nőt játszani, az is jó lehet, de ez jó dolog.
Hogy milyen kihívásai vannak az egyes karaktereknek, azt hiszem, hogy László Csaba is tud erről beszélni. Jó reggelt, Isten hozott, jó, hogy itt vagy.
Jó reggelt, köszönöm.
Drága ember, mondta, beveszi a kanyart, gondolkodtunk, melyiket, mert
hát,
jó kanyart vett, de jó kanyart vettél, teljesen jó, hogy meg vagy.
És milyen kanyargós volt az út a Háza blokkok között című előadás anyájához, nagymamájához, hát öreg néniéhez?
Nem voltak kanyarok.
Féle gyerekes
volt.
Sima volt az út.
Teljesen jó, hogyha egy színész azt mondja, hogy ennyire flottul megy egy karakternek a megformálása, zseniális, tehát megmondjuk őszintén, hogy én nagyon sokféle szerepben láttalak téged, de mindig tudsz meglepetést okozni, és ez, amit Rami mondott, hogy milyen érdekes, ugye, amikor férfiként nőt játszol, nőként férfi, tehát ez már önmagában szerintem kihívás, hogy ne legyen egy vicc, egy paródia az egész. Igen. Nekem ez mindig olyan fontos, hogy...
Meg látod, hogy ezt jó, hogy felhoztad, mert nekem is ez volt a legnagyobb félelmem. Hogy jól van, vicces lehet egy, nem tudom, 10 percig, de hogy ez egy hosszú előadás. És végig bent lenni, és fenntartani az izgalmát végig, és tényleg ne az legyen, hogy ez egy poénkodás. Ettől féltem.
Izgalmas volt hallani a hátam mögött ülők, mondták, hogy férfi? Nem, de hogy nem, egy nő játsza. Nem, szerintem nő. Meghagytam, hogy maradjanak meg ezzel a kérdéskörrel, és ez azt jelenti, hogy hitelesen hoztad akkor Karolát.
Ja, örülök neki. Ennek örülök valamiért, hogyha ez az átváltozás tud úgy működni, hogy így hallom vissza, hogy későre ismertek fel, vagy későre jöttek rá, vagy ilyen több visszajelzés volt ilyen jellegű, hogy... Meg nemrég valaki be is írta a Facebookra, hogy a férje nem hitte el, hogy férfi.
Hogy szokták mondani, hálás szerep, Karola szerepe a te számodra? Olyan értelemben, hogy sok mindent meg tudsz mutatni magadból? Hát tulajdonképpen egy ágyban fekszel az előadás nagy részében.
De nem akárhogy?
Egy nagy paróka mögé bújva, elmaszkírozva.
Hát nem tudok erre jót válaszolni, mint valami... olyan, mintha valami titkokat el tudnék árulni, de nem.
Ösztönös, nem végül tudom. Is ez is egy jó.
Sok, az a fura, mondjam, nekem volt már próbálkozásom a retro, a madár egybe is volt egy Paraszkiva mama, és nekem az egy ilyen elementárisabb élménye ezekben a szerepekben, hogy a család női tagjai nagyon erősen velem vannak ilyenkor, hogy nagyon erősen érzem, hogy mikor vagyok olyan, mint nagyanyám, mikor vagyok olyan, mint anyum nővére, úgy valahogy ezek így nagyon erősen, ezek a minták, vagy nem tudom, minek nevezik ezeket, így felerősödnek. És néha tényleg ijesztő, mikor kezdünk sminkelni, akkor pedig apum nővérére kezdek hasonlítani. Hát ilyenekről tudok beszélni.
Hát meg nem vagytok könnyű helyzetben, mert az igazság, hogy azért mindketten sokat játsztok a színpadon, és nekem kívülállóként a legnagyobb kihívás veletek szemben, ezt nem tudom, hogy értitek-e egyáltalán a kérdés felvetésemet, de nagyon korán van még nekem ma reggel, hogy folyamatosan megújulni, hogy ez szerintem akkora feladat lehet, főleg, hogyha valaki már többször hasonló szerepet is eljátszik, hogy akkor ne ugyanolyan nagymama legyen, ne ugyanolyan kurvát alakítson a színpadon, ne ugyanolyan örömlány legyen, ne ugyanolyan karakterbe bújjon, hanem hozzon valami újat ahhoz képest, amit már láttunk. Hogy ti ezzel például mit kezdtek, amikor észreveszitek, hogy hú, ezt már valahol én megfogtam egy előadásban, tegyünk hozzá valamit. Segít-e benneteket a rendező, vagy látjátok-e magatokat kívülről, hogy mondjuk mi az, ami jó, és mi az, ami kevésbé jó út egy-egy karakter kapcsán? Mert nyilván több előadásról van szó, tehát hogy sokat játsztok mindketten.
Szerintem biztos, hogy nagy kihívás minden színész számára, hogy megújuljon, vagy időről időre, ha ugyanolyan feladatot kap, akkor valahogy sikerüljön újat is mutatni. Mamba szerintem így szerencsések vagyunk, hogy ahogy telik az idő, úgy mi is haladunk az idővel, tehát hogy az embernek nem egy stagnálása van, hanem van egy fejlődése, visszafejlődése, előrefejlődése, ezt vitathatjuk. de hogy mivel van egy örökös átalakulás az életünkben, ezért mi is emberként alakulunk, valahogy mindig máshogyan látunk rá ugyanarra a szereplőre vagy karakterre. Az mindig jó, hogyha egy színész vagy egy rendező úgy gondolkodik a színészben, hogy érzékeli, hogy ő most hol tart, hogy milyen feladat lenne jó neki. De hát ezek ilyen ideális helyzetek, ami vagy van, vagy nincs.
Volt olyan feladat különben, amelyet ti rátok bíztak a különböző rendezők, és úgy éreztétek, hogy nagyon-nagyon távol áll tőletek? Persze azt is meg kell ugrani, de hogy úgy gondolkodtatok, hogy vajon miért ti kaptátok meg ezt a bizonyos
szerepet. Gyűlölöm ezt a karaktert, de el kell higgyem, amit mondani.
Biztos volt, most így hirtelen nem jut eszembe példa rá, de lehet, hogy el sem mondanám, de...
De ha mesélj
el is. Lehet, hogy volt, és... Én egy kicsit úgy vagyok ezzel, megfogalmazom a saját tapasztalatomat ezzel kapcsolatban, hogy egyrészt én a, hogy mondjam, az alkatommal, ami a civil alkatom, azzal elég sokat problémázunk, de valahogy mindig színészként rájövök, hogy nagyon hálás helyzetben vagyok, mert rengetegféle karakter tudtam eljátszani. Hogy valahogy nem fenyegetett soha az a veszély, hogy ez már megint ugyanaz, vagy nem tudom, egy időben elég sok pap volt, de hogy az ugye egy kicsit volt egy ilyen korszak, hogy de a másik dolog a kérdéssel kapcsolatban meg az merül fel bennem, hogy az, hogy mi az, hogy ismétli valaki önmagát, az nem biztos, hogy valamiért ez a kérdés így túl van terhelve. Mert vannak nagyon jó színészek, akik mindenben ugyanolyanok, és imádom őket. Hogy nem biztos, hogy az egy rossz, hogyha valaki önazonos tud maradni folyamatosan és hiteles, nem biztos, hogy elvárom mondjuk... Nem tudok jó példát mondani.
László Csabánál maradjunk,
hogy változzon, hanem hogy pont az a jó, hogy ő mindig ugyanolyan tud lenni.
Hát igen, de nem lehet az, hogy az egyik előadásban nagymama vagy, a másikban, a Santa Lolitában pedig a falu legjobb pasia, akkor nem tudsz ugyanolyan lenni, ugye?
Igen, ezek tényleg szerencsés helyzetek, hogy ezt a végletet be lehet járni. És ezért tényleg csak hálás tud lenni egy színész, hogy egy ez ilyen.
Én inkább arra gondoltam, hogy többször is hallom, de nem csak a színészekkel kapcsolatosan, a rádiósoknál, meg mindenki, aki ebben a szférában mozog, hogy ezt már láttuk tőle, vagy ezt már hallottuk tőle. És hogy akkor ilyenkor mindig azon gondolkodom el, hogy amit te is visszakérdeztél tőlem, hogy kell-e megújulni, meg tudunk-e újulni, vagy van egy adott repertoár, amiből dolgozunk, amit hozunk akár mi ketten is, szófordulatoktól elkezdve bármi, ami a miénk, tehát hogy nagyon nehezen lehet valószínűleg levetkőzni, de lehet, hogy nem kell levetkőzni. Ezért is kérdeztem rá, hogy ti ezt hogyan élitek meg, vagy mit gondoltok erről?
Mindig van egy személyiség, ami átüt azon a jelmezen, vagy azon a mikrofonon, vagy valami, és az jó, vagy hogy azt ha szeretik, akkor szeretik. Akkor most nem tudom, hogy mi újat kell.
Honlejtés, bármi. Én pedig azon gondolkodtam el közben, Romi, itt az Alaszkában van egy nagyon szép jelenet, ahol tulajdonképpen elmondod, hogy téged hogy és milyen alkalmakkor bántott az édesanyád, és az egy nagyon megható jelenet, tehát elfelejtjük, hogy hol vagyunk, és mindenki előhozza ezeket a történeteket. Te magad sírsz is ebben a jelenetben, meg hát nyilván, Csaba, neked is van olyan, ahol nosztalgiával, fájdalommal meséli el Karola, hogy mi minden történt vele az életben, és mi minden maradt el. Nevettetni, vagy elérzékenyíteni nehezebb? Melyik az a pillanat? Mert van, aki azt mondja, hogy hát nevettetni az a legegyszerűbb, de nyilván azok a jelenetek is nagyon fel vannak építve, és nagyon ki kell gondolni, hogy mikor, hogyan és hogyan süti el azt a poént az ember, vagy nem tudom, ez is előadás történet válogatja.
A nevettetésben azért nehezebb szerintem, mert ott egyértelműen kell a reakció a néző részéről. A sírás az meg úgy nem biztos, hogy nem tudom.
De van, akinek meg az nehezebb. Tehát, hogy...
De az a vígjáték műfaj, erről Galló Ernő kollega nagyon sokat tudna beszélni, az nem könnyű, de az szerintem nagyon precíz szakmai tudást igényel.
Matematikára épülő pont, és megtörtént, és... úgy beadni, tehát hogy az egy nagyon erős, felépített hangjegyekből összeállított.
Tehát, hogy akik azt profin tudják művelni, azoknak tényleg nagyon nagy szakmai tudása van, és ugyanakkor tehetségük és érzékük is hozzá.
De nem, olykor nem kell külön választani ezt a két műfajt, tehát hogy akkor jó egy előadás. Ugyanúgy megvan benne a mélység, az érzékeny oldal, és ugyanúgy megvan benne a humor. Tehát, hogy ez ennek a vegyítése szerintem az nagyon hasznos, hogyha megvan.
De lehet, hogy nevetni, most nyilván nem a helyzetekről, a szituációkról beszélek, de hogy könnyebb elhitetni magunkkal, hogy boldogok vagyunk a színpadon, mint elsírni magunkat, nem? Vagy az miből lehet előhozni?
Nekem mindig nehezebb, amikor nem vagyok olyan nagyon jó paszba, és boldognak kell lenni. Az nekem nehezebb. Mélyre leásni nekem könnyebb.
Ja. Nekem most ugye a lázadni előadás volt legutóbb.
Lázadni veletek akartam,
és hogy én abba is be kell járni egy utat, és mindig ott van előtte, hogy vajon sikerülni fog. És valahogy az előadás olyan, mint egy ilyen ruha, amit kezdesz magadra ölteni, hogy az egyszer csak hozzátesz valamit, hogy valami... milyen né kezdesz válni azáltal, hogy öltözöl. És ez mindig valahogy, ez az atmoszféra, ez a világ valahogy mindig beszippant. Hogy olyan tényleg, mint egy ilyen jófajta szeretkezés, már elnézést a példáját, vagy ez annyira nem durva példája, hogy így a karakter is, te, hogyha jól tudtok összeölelkezni, akkor ezek a világok így próbálják megszülni egymást, és megteremteni önmagukat.
Igen, egyébként tényleg ez ahogy bemész egy próba folyamatba, és ahogy ott megtörtént, már az előadásban, amikor elkezded játszani, tehát ahogy bemész, ahogy akikkel találkozol, nyilván ugye a kollégáid, de abban az előadásban másfajta találkozásaid vannak, ahogy felveszed a ruhádat, tehát az egész légkör valahogy hozzásegít ahhoz, hogy az meg tudjon történni, az a találkozás a szereplő is közted, az előadás is közted, a néző is közted, ami fel volt építve. És ezt nagyon jó, ha mindig sikerül újra járni előadásról előadásra.
És ez a nézőnek is a legjobb, valljuk be, mert így tudjuk elhinni a történetet, és belemerülni az előadásba.
Igen, meg valószínűleg szerintem vannak olyan előadások, amelyeket érdemes többször megnézni, mert hogy egyrészt változik az előadásnak a dinamikája is, ti is kicsit másképpen mozogtok szerintem egy bemutató kapcsán, mint egy összeérett előadás. Én például sokkal jobban szeretek mondjuk harmadik, negyedik, ötödik előadást megnézni, mint bemutatót. Persze nekünk segít, hogyha minél hamarabb látjuk, de hogy ettől függetlenül ezt már nagyon sok színész kollégátok is mondta, hogy mennyivel jobb az előadás, amikor már ott vagytok, és mindenki megérkezik a saját helyére. Júniusban különben megvan a júniusi táblázat is, Metaxa János király, az anya, többek között ezekkel az előadásokkal lehet találkozni. Rátok fér a pihenés? Most, hogy azért már közeledik a nyár.
Á, de hogy.
Van idő ilyenkor feltöltődni, vagy ez is egy elég intenzív időszak?
Ami most van?
Ami következik. Mert hogy most azért júniusban ugye ti is leálltok. Tehát június vége fele. Már aki itt Rami csóválja a fejét. Tehát, hogy a nyár is akkor munkát hoz számotokra?
Nekem most egy picit kitolódik július után. Tehát augusztus lesz csak pihenés. Hát ránk fér szerintem mindig a pihenés. Tehát mindig az van, ami van. Arra kell figyelni, ami van. A jelenben most még dolgozni kell, úgyhogy dolgozunk. Mindig jó a pihenés, vagy mindig jó a töltődés, és évközben is meg kell találjuk, hogy hogyan lehet töltődni.
Igen. Bocsánat, hogyha még belefér, és lecsapom, mert hogy a blokk is lesz a héten, azt hiszem is azért...
Így kezdtünk,
csak elkezdtünk.
Bocsánat, igen.
Csak még a kanyarnál.
Hogy tulajdonképpen ez most lehet, hogy így nagy szavakra sikerül, de hogy az a munka, amit mi most itt művelünk, az tulajdonképpen csak úgy érvényes, hogyha tényleg így a közönséggel együtt tud létezni, és hogy ezért itt a vásárhelyi közösségnek, hogy így velük együtt létezhetünk, mint színház, ez szerintem nagyon nagyon jó dolog. Vagy hogy számomra igazán ez a hogy mondjam, ez jelent bármiféle igazolást ebbe a munkába, hogy talán mégiscsak valakinek örömet tudunk egy este szerezni. És hogy ez jelent feltöltődést, vagy ezért éri meg a leginkább csinálni.
Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy melyek lesznek az új előadások majd a következő évadban. Én azért pihenést is kívánok nektek, mert hiszem, hogy egy kicsi kell ahhoz, hogy megint az ember teljes gőzzel bele tudja magát vetni a próba folyamatokba.
Alaszka tehát ma és holnap este 19:30-tól a Nemzeti Színház kistermében, háza blokkok között pedig csütörtökön este 19:00-tól látható a Nemzeti Színház nagy termében, a nemzetiszínház.ru oldalon pedig jegyeket is lehet váltani ezekre az előadásokra. Gecse Ramona, László Csaba, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és értő közönséget a továbbiakban. Is.
Köszönjük szépen.
Mi is köszönjük.